Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm dr. Téglás Péter, rovatunk állandó szakértőjét, segítőjét, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál, könyvet, filmet, vagy mindkettőt mára?
Egy könyvet szeretnék ismertetni, amelynek az a címe, hogy Szonya ügynök. Az alcím Szerető anya katona kém, egy Ben McKinty-re nevezetű, nem tudom, hogy jól ejtem-e a nevét, egyébként egy nagyon neves szerző. Alapvetően titkos szolgálati kém hírszerzési dolgokkal foglalkozik, és számos kötete van, a Kém és áruló, a Cikcak, Kém a csapatban könyvnek a szerző, és ezek közül van, amit már ismertettünk, tehát ugye a mi ismertetőnkben is szerepelt, és hát a korábbi könyveiből is látható, hogy nagyon olvasmányosan, nagyon érthetően írja meg ezeket a könyveket, és mindegyik a maga nemében valami elképesztően érdekes. Na most ezek közül a 2020-ban megjelent Szonya ügynök című könyve, én úgy gondolom, hogy talán a legérdekesebb, viszi a prímet. Tehát azért ez olyan páratlanul érdekes, és számomra legalábbis fölfoghatatlan emberi sorsról van szó, hogy hát letehetetlen, maga a könyv egyébként letehetetlen. Miről van szó?
Bocsánat, valódi történetről beszélünk?
Teljes mértékben valódi történet, minden egyes eleme valóságos. Talán valami megjegyzést tett a szerző, hogy bizonyos pontokon az érthetőség kedvéért változtatott nem jelentős dolgokat. Tehát az Ursula Kuczynski, aki a Szonya ügynök, az egy valóságos személy, egyébként nem is olyan nagyon régen halt meg. Tehát arról van szó, hogy ez az Ursula Kuczynski egy német zsidó családban él, és nagyon komoly anyagi és szellemi jó módban élnek. Tehát minden szükséges anyagiakkal rendelkeznek, a legjobb iskolákban jár, és hát ugye otthon is, és az egész környezetében egy nagyon igényes szellemi környezet alakul ki. És kérem szépen, mindezek ellenére ez a intellektuálisan is nagyon fölkészült Ursula kommunista lesz. Ez az orosz kommunista, tehát a legrosszabb formában is fanatikus módon szegődik oda, amit egyébként pszichológiailag sem igazán lehet megérteni a könyv elolvasása után sem, hogy hát persze a 30-as évek, az első világháborút követő szörnyűséges nyomor, a nagy gazdasági világválság, ugye a Németországban lévő komoly válság, a nácizmus előretörése, nagyon sok mindenre ad magyarázatot, de az, hogy egy szép fiatal nő hogyan tudja elkötelezni magát ennek a másik ordas ideológiának, az egyik a nácizmus, a másik ugye a kommunizmus, ez számomra érthetetlen. Következőről van szó, viszonylag korán házasságot kötött egy olyan személlyel, aki építész volt, és a 30-as években a férje kapott egy olyan ajánlatot, hogy menjen Shanghai-ba. Shanghai-nak az infrastruktúrális modernizációja is ebben az időben zajlott, és egy kitűnő építészről van szó, és nagyon komoly megrendeléseket adtak neki, tehát ez szakmailag és anyagilag is egy komoly előrelépés lett volna a családnak, és vitte magával természetesen a feleségét, aki már kacérkodott a kommunizmussal, megismerte az alapvető téziseit, hallott a Szovjetunióról. 1926-ban csatlakozott egyébként a német kommunista párthoz, mondom, azzal a társadalmi háttérrel, amely semmi módon nem indokolta ezt a féle orientációt, és némileg cinikusan jegyzem meg, hogyha mondjuk ezzel a társadalmi háttérrel Oroszországban, majd az ennek nyomán kialakuló Szovjetunióban élt volna, akkor biztos, hogy azonnal megölték volna, vagy legalábbis mindenüket elvettek volna, és nyomorba taszították volna, mert hát ő osztályjelenségnek számított ez a kifacsart orosz ideológia szerint. Na most Shanghai-ba mentek, na most Shanghai ebben az időszakban egy hihetetlenül érdekes, és maga egész Kína politikai állapota, az egy nagyon érdekes dolog volt, hisz a nyomuló imperialista hatalmak óriási területeket szakítottak ki Kínából, és Shanghai volt egyfajta központ. Ott ilyen koncesziós területek létesültek, amelyek nem tartoztak a kínai hatóságok fennhatósága alá, franciák, németek, japánok éltek ott, és együtt volt ebben a városban a fény és az árnyék, valami irtózatos nyomor, fölfoghatatlan, tehát a európai észel is fölfoghatatlan nyomor, mellett a rettenetes gazdagság és fényűzés és szórakozás, és hát ugye ebben a légkörben azért valóban el lehetett gondolkodni azon, hogy igazságos dolog ez?
Én nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy egy nőről beszélünk, tehát igen, akiben a szociális érzék erős, az anyaság igen, erős, annak szerintem, főleg, ahogy most ezt említetted, egyértelmű, hogy a hirdetett eszmék, ugye igen, a kommunizmusban azért igen, ezeket orvosolták volna.
Ez a helyes megfogalmazás valóban, hogy a hirdetett eszmék ezt orvosolták volna. Na most ő, mint kommunista, nem is nagyon tett lakatot a szájára, és majdnem nyílt a hirdeti ezeket a baloldali és a szélső baloldali nézeteit, a kommunizmus iránti rokon szemvét, és kivel találkozik, kérem össze, ugye nagyon intenzív társadalmi élet során, a férje ugye dolgozik, ő meg hát ugye jár a társaságba, luxus helyekre, mint egy Richard Zorge nevezetű személlyel. Ugye a Richard Zorge talán a világ leghíresebb kémje, majd mindjárt kicsit foglalkozunk is az ő személyével, és a Richard Zorge hatására vállalja el azt, hogy az oroszoknak fog kémkedni, az orosz katonai elhárítás és hírszerzés az, amely őt beszervezi, ügynökként ekkor kapja egyébként ugye a Szonya Fedő nevet. Richard Zorge nagyon sok mindennel megismerteti őt. Tehát egyébként mondjuk intim kapcsolat is kialakul közöttük, Richard Zorge egy fantasztikus személyiség. Ő maga Oroszországban született, de ő alapvetően német identitású, a család később átköltözik Németországba, iskoláit Németországba végzi. Egy hihetetlenül vonzó személyiség, aki az első világháborúban egyébként részt vett, hősiesen harcolt, meg is sebesült, az egyik lába egyébként élete végéig nyomorék maradt, mert néhány centit rövidült egy műtét következtében, amellyel ugye megmentették az amputációtól. Lényeg az, hogy a Richard Zorge szintén a kommunizmussal kacérkodott, szintén beszervezték az oroszok, és Shanghajba küldték. Hát Shanghaj egy központ volt. Shanghajból az európai politikai életre és minden környező ország politikai életére lehetett nagyon komoly információkat szerezni. Hát ott voltak az angolok, ott voltak az amerikaiak, a franciák, ezek ittak, szórakoztak, járt a szájuk, és hát tényleg komoly információkat lehetett szerezni. Na most a Zorge egy német újságírójaként tüntette föl magát, és páratlan kapcsolatokat épített ki. Tehát Shanghajból később aztán Tokióba is áttelepült, és a legmagasabb japán körökkel volt kapcsolata, ezekről nagyon intenzív módon tájékoztatta a szovjet hírszerzést, és hát ugye tudjuk, hogy mitől lett ő a világ egyik leghíresebb kémje, attól, hogy napra pontosan megjósolt, nem megjósolta, megmondta, tehát ez nem is jóslat volt, ez egy tényközlés volt, hogy 1941. június 22-én a németek meg fogják támadni a Szovjetuniót. Jellemző a sztálini reakció, aki hát ugye minősítetlen trágár módon szidalmazta Zorgét, hogy hát össze-vissza hazudozik, hát ez teljesen lehetetlen. Egyébként ez az az időszak, vagy az ezt megelőző időszak, amikor önpusztító módon a sztálin szovjet politika elkezdte pusztítani a saját ügynökeiket. Konkrét módszer az volt, hogy a különböző országokban tevékenykedő ügynököket hazahívták úgymond pihenésre, és a pihenés abból állt, hogy aztán gyorsan tarkón is lőtték őket. Zorge, aki hihetetlen nagy hasznot hajtott a Szovjetuniónak, őt is hazahívták. De ő nagyon is tisztában volt azzal, hogy mit jelent ez a pihenés, és nem ment el a Szovjetunióba, így aztán ezt a féle leszámolást megúszta.
A történet hihetetlenül érdekes, ahogy jellemezte is dr. Téglás Péter ajánló rovatunk vezetője, hogy letehetetlen ez a könyv. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan. Szonya ügynök című könyv valódi történet ismertetőjét.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter Szonya ügynök című igaz történeten alapuló könyvről mesél nekünk. Hát nagyon-nagyon izgalmas résznél tartunk.
Na most Szonyát aztán a beszervezést követően tényleg elhívják Moszkvába, ahol hát ugye egy titkos főhadiszálláson kiképzik erre a tevékenységre. Ugye a kiképzés legfőképpen ugye a rádió adásokra vonatkozik, hát ebben az időben azért még a technika meglehetősen tökéletlen volt, és hát önmagában egy rádió adásnak a megszervezése, egy rádió adóvevőnek az összeszerelése, titokban tartása, elrejtése azért nagyon-nagyon komoly fölkészültséget igényelt. Erre őt kiképezték, visszaküldték Shanghajba, és hát ugye Zorgén keresztül aztán az általa megszerzett információkat küldte az oroszoknak. Időközben a fiát, akit a moszkvai útja miatt Prágába küldte el a rokonaihoz, ott vigyáztak rá, a férje közben építészként dolgozott, aztán a fiút visszahozta, és hát ugye itt kezdődnek azok az érthetetlen momentumok, amelyeket én már tulajdonképpen fölfoghatatlannak tartom, mert a csecsemőkorú gyereket megfogta, magához vette, és 1934. februárjában elutazott vele Mukdenbe. Mukden egyébként Kínában van, Mandzsúliának egyik nagyon fontos városa, ebben az időben Mandzsúliának a szíve volt, abba a Mandzsúliába, amelyet időközben a japánok elfoglaltak. A japánok páratlanul kegyetlenül viselkedtek egyébként a kínaiakkal, és ez az asszony a csecsemőkorú gyermekével fogja magát, és egy nagyon-nagyon nehéz utazás, mert azért képzelhetjük a korabeli Kínába, milyen viszonyok uralkodtak, miközben ugye zajlott a háború is, elutazik Mukdenbe, ott valamilyen óriási ravaszkodás árán sikerül összeszerelni és megszerezni egy rádióadóvevőt. A japánok fölkészüléséről és mozgásáról rendszeres jelentéseket küld ugye Moszkvának, tehát magyarul minden napja a halálos veszedelem jegyében zajlik. Olyannyira, hogy aztán egy idő után maga a kapcsolattartója, az orosz kapcsolattartója is azt mondja, hogy most már ez túlságosan veszélyes, és visszarendelik Pekingbe, ami még ebben az időben Csánkáisek ellenőrzése alatt áll, aki hát ugye a szövetségesek szövetségese. Időközben viszont már kapcsolattartó tisztje nem Zorge, mert ő már átköltözött Japánba, és ott folytatja az áldásos tevékenységét. Kap egy másik kapcsolattartót, egy másik férfit, egy volt német tengerészt, Ernst a fedőneve, akivel viszont kialakul egy szerelmi kapcsolat. Tehát ott van a férje, ott van a gyermeke, és kapcsolattartóval ugye kialakul egy szerelmi viszony. Olyannyira, hogy aztán teherbe is esik, miközben ugye terhesen folytatja a kém tevékenységét.
Hát ez a nő szeretett veszélyesen élni.
Hát szóval ez...
Na, ez tehát, hihetetlen.
Hát ez, hogy mondjam, a köznapi ember fölfogása szerint, hát ez szinte elfogadhatatlan. Visszahívták Moszkvába. Azért látták, hogy itt most már tényleg baj van. Visszahívták Moszkvába, és hát ugye ő visszament, és ebben az időben zajlanak, 1937 körül zajlanak ezek a szörnyű leszámolások, belső tisztogatások, amely normális észre fölfoghatatlan. Na most ő tényleg elviszik pihenni a Krímbe, de észleli, látja, hogy azok a tartótisztek, akikkel ő korábban éveken keresztül együtt dolgozott, egymás után tűnnek el. Tehát akivel még tegnap együtt vacsorázott, azt már a következő nap elvitték, arra, hogy meg már főbe is lőtték. Hát benne is egy óriási félelem alakul ki, hogy na, ő rá mikor kerül sor. És tényleg ez a szeszély, ez a kiismerhetetlen orosz hatalmi szeszély, őt nem bántják. Elküldik a gyermekével együtt Lengyelországba. Kémkedjél most, légy szíves, Lengyelországba. Valóban át is települ Lengyelországba. Időközben az ő férje, egyébként korábban nem említette az ő férje, Rudolf Hamburgernek hívják, aki szintén egy konzervatív német családból származik, és idegenkedik a kommunista ideológiától. De valóban azokat a szociális nyomorúságokat látva, ő is közeledik a kommunista eszméhez, és valamiféle romantikától hajtva, hát én egyébként föl sem tudom fogni, hogy milyen romantikától egy építész, aki ugye két lábon jár a valóságba, ő is kommunista lesz, ő is elkezd kémkedni az oroszoknak, és egyébként az a felesége, aki egy másik férfitől szült a gyermeket, azt a gyermeket a nevére veszi, örökbe fogadja. Úgyhogy már
kalandos.
Egyébként nem is élnek együtt, mert a Rudolf Hamburger Svájcban marad, és hát csak annyiban ugrok előre a történetbe, hogy borzasztó kétbalkezes ügynök válik belőle, ugye többször lebukik, aztán valamilyen módon mégiscsak kiszabadítják, hazahívják őt is pihenésre, helyesebben Moszkvába haza, csak hogy őt aztán a gulágon pihentetik több mint 10 éven keresztül. Az NDK megalakulása után valahogy sikerül érdekes módon túléli azokat a szörnyűségeket. Moszkvából Lengyelországba küldik, Lengyelországba végzi a tevékenységét, hát ott sem veszélyek nélkül, hát azért a lengyel elhárítás sem buta. Baba kocsit tologatja, ugye a legújabb gyermekével, és szintén csecsemőkorú gyermekével, és a baba kocsiba rejti el a kémkedéssel kapcsolatos anyagokat, a rádióalkatrészeket, és a többi. Tehát magyarul a gyereket is veszélyezteti, hát szóval megint csak fölfoghatatlan, és annyira sikeres, és olyan komoly információkat továbbít ennek a GRU-nak, ugye ez a rövidítése a katonai hírszerzésnek a Szovjetunióba, hogy kitüntetik, a vörös zászló érdemrendre kitüntetik, időközben magas katonai rendfokozatot kap, végül is ezredes rangig viszi föl a ranglétrán, és aztán 1938 végén a lengyelországi tevékenységét is nagyra értékelve áttelepítik Svájcba. Na most ez megint egy nagyon érdekes fejezete az ő életébe, mert itt megint csak egy másik tartótisztje lesz, akivel megint csak szerelmi kapcsolatot épít ki, és 1940-ben egyébként aztán Moszkva engedélyezi, hogy na most már ez a nem tudom hanyadik szerelmi kapcsolat, az a Richard Zorgétól számítva, na most ezzel a férfivel akkor most már kössenek házasságot, és ugye váljon el természetesen Hamburgertől. Ez egyébként meg is történik, és ez egy angol származású fiatalember, aki szintén kém természetesen. Na most ugye a svájci tevékenysége az minden tekintetben meghatározó. Itt éri meg a háború, a második világháborúnak a kitörését. Svájc egyfajta kémközponttá lesz, hisz mindenki a németektől kezdve az amerikaiakon, az angolokon keresztül mindenki ide telepíti az ügynökeit, és Szonya itt ismerkedik össze a magyar Radó Sándorral. Nem megfelelően értékeljük az ő tevékenységét ugye a mai Magyarországon. Az egyik legeredményesebb szovjet kém volt, aki a 60-as években Szovjetunióba hazajött, őt is bezárták a gulagra, és egy kitűnő földrajztudós lett belőle, tankönyveket írt. Dóra jelenti, ez volt az ő könyvének a címe, amit hát még az iskolában is tanítottak nekünk, hogy hát egy magyar ember milyen zseniális szovjet kém volt. Na most, amit még föltétlenül meg kell említeni, hogy Szonya volt az, és ez talán a tevékenységének a csúcsa, aki kapcsolatot tartott a Klaus Fuchs nevezetű tudóssal, ő volt az egyik legközvetlenebb munkatársa Oppenheimernek. Klaus Fuchs a teljes tevékenységről tudott, tehát egyebek mellett neki volt köszönhető az, hogy Los Alamosból olyan információk szivárogtak ki, és olyan gyorsan jutottak el az oroszokhoz, hogy az oroszok bizonyos lépéseket az atombomba fölépítésével kapcsolatban előbb tudtak, mint az amerikai gazdák. A Klaus Fuchsnak a jelentéseit Szonya továbbította Moszkvába. Egyébként Klaus Fuchsot aztán lebuktatták, és a jól megérdemelt több mint 10 éves büntetését aztán le is kellett neki tölteni. Hát amikor kiszabadult, akkor elhelyezkedett. Ugye hát ezért ez a demokratikus világ, valami kutatóintézetbe elhelyezkedett, és hát leélte az életét. Mind a mellett azért hadd említsem meg, és nem akarok csapongani, hogy a Rosenberg házaspárt, ugye a hisztéria tetőfokán, ugye kivégezték, tehát az asszonyt is kivégezték, és a férjét is kivégezték, úgyhogy hát ugye gyerekeik voltak, de az igazi nagy halat, a Klaus Fuchsot, azt viszont
nem bántották.
Egy 10 éves, hát egy 10 éves büntetést.
Ehhez képest több, mint 10 éves büntetést,
ehhez képest valóban, igen. Na most a háború végétől aztán a titkosszolgálat vezetői áthelyezték őt Nagy-Britániába, Angliába, egy vidéki kúriát biztosítottak a számára, ahol őt egy nagyon rokon szenves gyermekeit és családját szerető asszonyként tisztelték. Különösen megbecsülték azt, hogy nagyon finom pogácsákat tudott sütni, és ugye azzal ellátta a szomszédokat, úgyhogy nagyon kedvelték őt. Innen is nagyon komoly jelentéseket adott le, tehát az itteni tevékenysége is az oroszok számára rendkívül hasznos volt. Lényeg az, hogy ő tulajdonképpen kiérdemelte azt a féle jelzőt, hogy Sztálin legjobb női kémje. Egyébként egészen elképesztő fordulatok vannak az ő környezetében is, mert az angol titkos szolgálatnak az egyik vezetője, akinek feladata lenne tulajdonképpen elhárítani az ilyenféle tevékenységet, olyan naív, olyan buta, nem akarom mondani, hogy olyan idióta, hogy a nyilvánvaló dolgokat nem veszi észre, hisz már gyanakodnak a szonnyára. És kik gyanakodnak rá, vagy ki az, aki legfőképpen gyanakszik rá? Egy másik nő az elhárításon belül, aki fölhívja a vezetőknek a figyelmét arra, hogy ezre a szonnyára nagyon oda kellene figyelni. Leintik. Na most lényeg az, hogy ez a féle csoportvezető vagy osztályvezető az elhárításon belül, az MI6-en belül ugye annyira buta, tehát olyan elképesztő szakmai hibákat követel, hogy fölmerül a gyanúja, hogy esetleg ő is orosz kém. És maguk az angolok indítanak egy széleskörű vizsgálatot, és állapítják meg, hogy nem. Ő nem kém, csak ilyen hülye. Tehát... Szóval ez azért mondjuk angol viszonylatban azért eléggé furcsa. Tehát azért az angol titkosszolgálat mind a mai napig a világ egyik legjobb titkosszolgálata.
Igen.
És hogy kérem szépen azt a háború után Szonyát hazahívják, és mi ő neki a haza? Az NDK. Tehát a Német Demokratikus Köztársaság, ahogy ezt ugye ők hívják, a DDR, és az élete hátra lévő részét ott éli le, 93 éves korában hal meg, megéli a Német Egyesítést, és hadd tegyem hozzá, hogy én ezt egyfajta büntetésként gondolom, látnia kellett, hogy az a rendszer, az a hazugság piramis, amit a kommunizmus jelent, mint a kártyavár, úgy omlott össze. Tehát tulajdonképpen mi értelme volt, hogy az életének a javát ennek az ideológiának és ennek a hatalomnak szentelte. A könyv páratlanul érdekes, javaslom elolvasni.
Úgy legyen. Szonya ügynök című nagyszerű, valódi történeten alapuló, rendkívül izgalmas, olykor érthetetlen emberi történéseknek lehetnek tanúi, ha elolvassák a könyvet, így tegyék. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.